Szeretem, hogy köszöntelek benneteket. Ma délután két helyről fogunk igét olvasni, a Máté evangéliuma 5. részének 11. versétől a 11 és 12-es versét először. Tehát Máté 5, 11, 12. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a profétákat is, akik előttetek élnek. A második hely pedig a Római Levél 8. részből a 31. verstől. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ítélnek áldozatra. A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbjában is esedezik is életül. Ki választaná minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen meg van írva, te érte gyilkolnak minket nap mint nap. Annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Imádkozzunk. Urunk, kérünk, hogy szólj hozzánk, taníts bennünket. Amen. Hát Géza testvér úgy kezdte el, hogy tündökölj, ragyogj a virágosságot, meg mindenféle remény. Hát ezek nem olyan reménykeltő igények, hogy üldözés vár ránk, és stb. Hát egy kicsit szeretnék beszélni ma nektek a keresztény üldözésről. Nem egy vidám téma. És remélem, hogy a következő években vagy nem lesz aktuális, de a Biblia nem azt mondja, hogy nem lesz aktuális. A Biblia azt mondja, hogy ez aktuális lesz. Az elmúlt hetekben ugye húsvétot ünnepeltünk, Jézus Krisztusnak a halálát, feltámadását, és azért, aki végig gondolta a húsvéti történeteket, meg itt Vándor Péter egy talán egy kis túlszemléletesen is elmondta, hogy hogyan is történt ez a keresztre feszítés, meg mit tettek a zsidók Jézusra. Azt mondja az Úr Jézus saját maga, hogy nézzétek, a tanítvány ez nem különb a mesterénél. Ha velem ezt tették, számítsatok rá, hogy veletek is ezt fogják tenni. És nézzétek meg, az Úr Jézus rögtön a szolgálata elején, az a hegyi beszéd, az a boldog mondások, amelyet mindenki nagyon jól ismer, igazából ott már rögtön azt mondja, hogy boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak, üldöznek, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Most jelenleg itt békében élhetünk, és hirdethetjük az evangéliumot, összejöhetünk, és nem esik semmi bántódásunk, és valahogy a hírből van nekünk tudomásunk arról, hogy van valahol keresztény üldözés, vagy volt valaha keresztény üldözés, és én most készültem is ugye nyilván ebből a témából, és hogyha végigolvasok az egész új szövetséget, az egész új szövetség keresztény üldözésről szól. Nincs olyan levele Pál apostolnak, Péternek, vagy az evangéliumokban nincs olyan, amikor ne szólnának arról ezek az iratok, újszövetségi iratok, amiket mi Istentől ihletetnek, tehát igaznak tartunk, hogy ezek elkerülnek bennünket. Amikor mégis a keresztény üldözés, vagy üldözés szó, vagy fogalmat én meghallom, igazából nincsen konkrét képem, rájöttem arra, hogy nem volt konkrét képem arról, hogy mi is a keresztény üldözés. Alapvetően a fejemben egy homály volt, vagy egy homály van ezzel kapcsolatban, és azt gondolom, sokaknak hívőnek, mivel el vagyunk szokva attól, hogy egyáltalán a keresztény üldözés az mit jelent gyakorlatban, csak valami nagyon rossz dolog jön a eszünkbe. Valami olyasmi, hogy meghalnak az emberek, hogy folyik a vér, hogy mártírok vannak, kegyetlenkedés, igazságtalanság. És valami homályos ködbe mindenféle nehéz dolog valamilyen szinten ez ebbe a keresztény üldözés kategóriájába beleesik. Hogy egy kicsikét konkretizáljuk, hogy mi a keresztény üldözés, néhány dolgot kihúzok, ami nem az. Azt mondjuk, hogy vannak az életünkben nehézségek. A mai korunk gondolkozása, és talán azt mondom, a fiataloknak a gondolkozása egyre inkább arra kezd ráállni, hogy a nehézségeket el kell kerülni, és mellőzni kell, és egy nehézségektől mentes életet jó lenne élni. Nagyon meddő és veszélyes gondolkozás ez. Azért, mert a nehézségek azok vannak, és azzal kell felvértezzük a tudatunkat, az elménket, a gondolkozásunkat, hogy ezek a nehézségek bizony az életünknek a vele járói. Elkerülhetetlenek ezek a nehézségek, és ez teljesen független attól, hogy hívők vagyunk, vagy nem vagyunk hívők. Ez nem keresztény üldözés, ez nem a hitünkért történik sok esetben. Vannak olyan dolgok, azért nevezünk, vannak olyan nehézségek, amelyek fajsúlyos dolgok. Ítéletet kell hozni egy életnek egy-egy nehéz helyzetében, ezért ezeket nehézségeknek nevezzük. Vagy vannak olyanok, amiket terhet kell viseljünk. Egy nehéz élethelyzet van. Olyan, amikor több helyre oda kell figyelni. Erőkön felüli próbáknak esünk. Ezek mind nehézségek kategória, nem keresztény üldözés. Nem a hitünk miatt van. Ezek egyszerűen az élet velejárói, és hogyha azzal próbáljuk meg az életünket, úgy próbáljuk leírni, hogy ezeket elkerüljük, valószínűleg, hogy nem találjuk meg a boldogságot. Valószínűleg, hogy boldogtalan emberek leszünk, mert minden ember érnek nehézségét. Bármilyen élethelyzetben, körülmények között, vagy földrajzi helyen található. Mindenkinek megvan a maga nehézsége. Én visszaemlékszem, soha nem felejtem el ezt, amikor Amerikába jártunk, ott voltunk egy gyönyörű szép házban. Mutatták, hogy ott tornádó biztos, a vasak benne vannak a tetőig, benne is a tető is beton, meg mit tudom én magyarázva nekem, hogy tornádó ne tudja elfújni. És akkor ott ült egy összeaszott bácsi, viszonylag, hát most velem, nem tudom, nálam talán a 50 év körül lehetett, és mindene meg volt, tengerpart, pálmafák, gyönyörű ház, de halálos beteg volt. Halálos beteg volt. Amerikában, Floridában, ott is halálos betegek az emberek. Nehézség nem kerülje az ember. Hívő volt. Keresztény volt. Ott volt a Biblia az asztalon. Istenbe vetette a reményt. Halálos beteg volt. Hiteért, hite miatt érte ez a betegség? Nem. Egyszerűen ezt valamiért Isten megengedte, ezekkel számolnunk kell, hogy ezeken át kell, hogy menjünk. Na hát vannak nehézségek tehát. Ez még nem keresztény üldözés. Vannak az hívő embernek harcai. Na ez már egy kicsit közelebb kerül a keresztény üldözéshez, de nem keresztény üldözés, hanem a harcok akkor jelentkeznek, meg sokszor a szenvedés is az életünkben, mikor valaki vállalja azt, hogy ő Krisztus követője lesz. Vannak olyan szenvedések, és vannak olyan harcok, amelyek egyáltalán nem jelentkeznek addig az ember életében, amíg ő nem kezdi el követni Krisztust. Teljesen mentes ezektől. Például az ember harcol önmagával. Azt mondja Pál apostol, hogy a bennetek levő lélek harcol a test ellen. Ez egy folyamatos belső konfliktus. Ez azért, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. A lélek a test ellentő. A test a lélek ellentő. Nagyon nehéz küzdelem ez az embernek. Sokan küzdenek azzal, hogy megfeleljenek Istennek. Azt mondja, én nem leszek keresztény, látják előre ezt a harcot nagyon bölcsen, ami azok az emberek, akik nem adják át magukat Krisztusnak, azt mondja, én nem leszek keresztény, mert tudom, hogy nekem ez konfliktussal jár. Nagyon bölcsen. Valóban konfliktussal fog járni. Igen ám, de mikor az ember keresztény lesz, akkor is belekerül ugyanebbe a harcba, önmagával viaskodik, test vagy a lélek. Melyiknek engedjen? A saját kívánságainak, vagy Isten lelkének a szavának? Ez egy belső küzdelem, és ebben forrong, ebben küzd végig az ember, aki becsületesen akar élni a hívő életet. Aki könnyedén veszi, vagy félváról, lazán, annak kevesebb ilyen harca lesz, ezt elárulom. Harcolnunk kell a világgal. Minden, ami a világban van, testkívánsága, szemkívánsága, élettel való kérkedés. Ez is keresztény mi voltunkból adódó harcok, ez egy önmegtagadó élet. Ezt nem szeretjük hangsúlyozni, de a keresztény élet egy önmegtagadó élet. Azt mondja Pál apostol is, hogy amikor, aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Úgy öklözök, mint aki el, úgy futok, mint aki el. Nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág. Ez egy önmegtartóztató élet. Nem kedves. Amikor Pál apostol beszélt az egyik római helytartóval, igazságról, önemek tartóztatása és eljövendő ítéletről beszélt, nem volt ez kedve hallgatni. Ki akar önemek tartóztató életet élni? Márpedig ahhoz, hogy egy ember becsülettel hívő módon meg akarja futni a keresztény pályát, önemek tartóztatóan kell élni. És végül vannak a szenvedések, amelyek szintén sokszor nem a keresztény mi voltunk miatt adódnak, egyszerűen betegek vagyunk. Sokszor a bűneink büntetését aratjuk le, gondoljatok csak Dávidra, aki miután vétkezett Becsabéval, megbocsátott neki Isten, de voltak a bűneinek következményei. Egyszerűen szenvedett ezek miatt. Sokszor a saját hibáink miatt szenvedünk. Tisztán emlékszem arra, egyetemista voltam, ott ültem Szegeden a vasútállomáson. Ott szomorkodtam magam, hogy nem igaz, itt vagyok már, nem tudom, hányos, és nem tudtam megtanulni egy idegen nyelvet. Akkor nehezedett rám, amikor láttam, hogy sok egyetemi társaim, főleg akik az orvosi, vagy a jogtudományi egyetemre jártak, folyékonyan beszélnek angolul, németül, hát ugye nekünk nem volt akkora egy szükségünk rá, nekünk nem is kellett megtanulni, meg nem kellett a diplománkhoz se. Szomorkodtam magam, hát nem tudok németül tanulni, aztán egy időben elkezdtem tanulni. De érdekes volt, mert akkor olvasgattam a bánatomba a Bibliát, és azt az igét adta az Úr nekem akkor, hogy senki ne szenvedjen közületek, mint más dolgában avatkozó, vagy mint aki saját hibája miatt szenved. Milyen dicsőség, ha saját hibátok miatt tűritek a verést. Az az én hibámból. Hát tessék menni tanulni. Ugye van, amikor saját hibámból vannak a szenvedések. Ezek mind nem a keresztény üldözés kategóriába tartozik, de ezekben részt veszünk, vagy részt vállalunk, egyszerűen részünk van, inkább van az a jó kifejezés, szenvedésekben, nehézségekben, harcokban. Honnan kezdődik a keresztény üldözés? A keresztény üldözés onnan kezdődik, mikor mindezek a dolgok, a nehézségek, a harcok és a szenvedések azért van, mert te hívő vagy. Azért van, mert te megvallod a hitedet, azért van, mert te Jézust uradnak, Krisztusnak tartod. És ezt megtudják rólad. Azt mondja az Úr Jézus, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak benneteket. Gyalázhatnak titeket azért is, mert figyelj, te egy vacak tanuló vagy. Rosszul végzed a munkádat, csúnyán beszélsz a gyerekeiddel, nem jól vezeted a családodat, hanyag, trehány ember vagy, gyalázhatnak ezért minket. Ez nem keresztény üldözés. Még ha keresztény vagyok, akkor sem. De ha azért gyaláznak engem, mert én Krisztust megvallom, mint Uramnak, és azt mondom, hiszem az örök életet, hiszem a halottak feltámadását, és hiszem azt, hogy Jézus Krisztus az egyedüli mentségem arra, vagy egyedüli, amire fellebezhetek, hogy a mennybe kerüljek, és emiatt kiröhögnek engem, vagy gúnyolnak, vagy pellengére állítanak, ez már keresztény üldözés. Ez már nem a saját hibám miatt, hanem a hitem miatt. Krisztus nevéért. Szintén ugyanez. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért. Ha nem tudják rólatok, hogy hívők vagytok. Ha életetek nem beszél arról, és nem más az életetek, mint egy nem hívőnek, nem fognak gyalázni titeket a Krisztus nevéért. Egészen biztos, hogy nem fognak. Ha azonban valaki, mint keresztény szenved, ne szégyelje el azt. Itt is erről van szó az igében. Mint keresztény szenved. A következő ige. Kegyelem az, mikor valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket. Az ember lelkiismerete az egy érdekes dolog. Az ember lelkiismerete az ráhangolódhat dolgokra, és a Szentírás segít bennünket arra, az egy mérőműszer a lelkiismerete. Segít a Szentírás arra, hogy ez a mérőműszer pontos értékeket mutasson. És valamit nem fog megengedni keresztényként a lelkiismeretünk. Valamit lehet, hogy meg fog engedni. Ha nem vagyunk keresztények, ez a mérőműszer ez teljesen máshoz fogja irányítani magát. Akkor más dolgok lesznek megengedettek, más dolgok lesznek nem megengedettek. Mikor hívő vagy, akkor megváltozik ez. És valamikor azért nem teszünk meg dolgokat, mert a keresztény lelki ismeretünk, az Istenhez igazított lelki ismeretünk nem enged megtenni dolgokat. Na ezért, mivel nem teszünk meg dolgokat, vagy éppen másképp tesszük a dolgokat, ezért már gyalázhatnak minket. Ez is már a keresztény üldözés kategóriájába kerülhet. És még egy dolgot szeretnék itt felsorolni. Valamikor az ige miatt kezdik el az ember üldözni. Ugye itt maga az Úr Jézus beszél a magvető példázatában, Mihely pedig üldözés támad az ige miatt, némelyek megtántorodnak és nem hoznak gyümölcsöt. Addig, amíg te olvasod a Bibliát, semmi baj. Olvasd a Bibliát. Ismerd a Bibliát. Ismerd a Bibliát. Semmi vész. Imádkozol. Imádkozzál. Semmi vész. De onnantól kezdődik a baj, amikor valaki azt mondja, hogy átadom az uralmat Isten igényének. Isten igényéhez igazítom az életem, ez azt mondja, amit Isten igéje megenged, azt megengedem magamnak. Amiről Isten igéje azt mondja, hogy jó, és úgy kell tenni, akkor úgy teszem, és én is azt mondom róla, hogy jó. És hogyha ez kitudódik, és ez meglátszik, hogy nekem az irányító, a mesterem, a főnököm, csúnya szóval mondva, Isten igéje, onnantól kezdve baj van. Onnantól kezdve az ige miatt támadhat üldözés. Amikor eljutottam ide, jó, ideig itt tartunk, ez a keresztény üldözés. Most már nagyjából lehet tudni tisztán, hogy mi a keresztény üldözés. Miért van erre, miért van egyáltalán az üldözés? Miért nem lehet békében? Így gondolja, úgy gondolja, úgy gondolja, úgy gondolja. Ma ez a korszellem. Hagyjuk egymás békén. Nem ilyen egyszerű a dolog, és soha nem volt ilyen egyszerű ez a dolog. Ugyanis, amikor valaki megvallja a hitét, amikor valaki valóban keresztény életet akar élni, akkor elkezdődik egyfajta szétválasztás az emberek között. Az emberek szeretnek szétválasztani dolgokat, de a keresztény hit egy olyan ponton töri meg az emberek között a kapcsolatot, amit az emberek nem szeretnének, hogy meg legyen törve. Mégpedig a hit mentén. Azt mondja az Úr Jézus, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre, hanem azért, hogy szembeállítsam az embert az apjával, és így az embernek, szabad fordításban innen, ellensége lesz a háza népe. Az embereket kezdi a Szentírás és a Krisztusban való hit szétválasztani. Nem az alapján, hogy cigány vagy nem cigány, zsidó vagy nem zsidó, gazdag vagy szegény, ezek miatt a keresztények soha nem lesznek szétválasztva. Hívő, vagy nem hívő? Istenhez igazítja az életét, vagy nem? És kezd szétnyílni egy olló. Ez a szétválasztás, ez soha nem lesz 100%-os itt a földi életben. Emlékezzetek arra, amikor az Úr Jézus azt mondja, amikor ki akarták a konkolt gyomlálni a tanítványok, és azt mondják, na majd mi kigyomláljuk az Úr Jézus, nem, meg szétnétek együtt vele a jó magot is, a búzát is. Ez a szétválasztás, ez egy különleges dolog. Mi szeretnénk az emberek itt tiszta vizet önteni a pohárba. Te hívő vagy, te nem vagy hívő. Nem tudhatod te azt. Nem tudhatod ezt. Valamilyen szinten látszik. De hogy kinek mi van a szívébe, igazából Isten látja. Isten látja, hogy kinek milyen hit van a szívébe, mennyire ő a Krisztusé, és ha megpróbáljuk itt szétválasztani a dolgokat, borítékolható 100%-os, hogy lesznek melléfogásaink, és olyan emberekkel elvágjuk a kapcsolatot, akik Krisztus népéhez tartoznak. Nem a mi feladatunk. Mégis valamilyen szinten nyílik az olló, és az utolsó időkben ez a szétválasztás nagyon erőteljes lesz. És nagyon-nagyon világosan látható lesz, hogy ez a szétválasztás, ez valóban történik. Ezért kezdődik üldözés, mert nem akarják látni, hogy ki hova tartozik. A másik. Miért van üldözés? Azt mondja az Úr Jézus, hogy mi nem-e világból valók vagyunk. Eltérő az értékrendünk. Egyszerűen, hogy a különbözőképpen gondolkoznak emberek, különbözőképpen értékelnek élethelyzeteket vagy körülményeket, külön fognak menni. Ez egy természetes dolog. Azt már mondtam nektek, Úrunkat is üldözték, ne várjuk azt, hogy mi, akik a Jézus követjük, minket nem fognak üldözni, minket is üldözni fognak. A világosság miatt. Hogyha hívőként élünk, mint keresztények, a bennünk levő világosság leleplezi a sötétséget. Sajnos anélkül, hogy megítélnék más embereket, hogy hogy élnek, hogy milyen az életvezetésük vagy a gondolkozásunk, szavak nélkül ítéletet mondunk rájuk. Ez egy kellemetlen dolog. Ez egy kellemetlen dolog, hogy pusztán az ember a jelenlétével ítél dolgokat. Éppen, na, nem mondom miket, de telik az idő. Na, történt velem ehhez hasonló dolog a héten. És van még egy fajta üldözés, vagyis még egy fajta, hogy miért kell üldözés, még egyet elmondok nektek. Azért, mert vannak úgynevezett testi keresztények, van egy testi kereszténység, és van egy lelki kereszténység. Ezt szétválasztani, ez is szinte lehetetlen, ez egy olyan dolog. A testi kereszténység mit csinál? Kell neki egyház, kell neki épület, kell neki vagyon, kell neki tekintély, kell neki befolyás, kell neki szervezet, kell neki rendezvény. A lelki kereszténység alapvetően nem erre megy rá, erre szükségem van, de nem ez a hangsúly, nem ez a középpont. A lelki kereszténység alapvetően arra megy, milyen Krisztussal a kapcsolatod? Ez a fő kérdése. Milyen Jézussal a kapcsolatod? Milyen a testvéreiddel a kapcsolatod? Élő az a gyülekezet. Szereted a gyülekezetet. És ezeknek nyilván kell egyfajta infrastruktúra, de az infrastruktúra nem veszi át az életnek a helyét. Sokszor azt mondanák, hogy nem is így akartam kezdeni, mert eszembe jutott egy gondolat. Egyszer azt mondta egy hívő testvér, hogy sok egyház dugig van iskolákkal, óvodákkal, hát egy református ember volt, aki mondta, és azt mondja, a gyülekezetek meg kongnak az emberektől. Nincsen ember. De azt mondja, semmi baj. Hogyha megszűnne a gyülekezet, akkor is meg lenne az egyház, meg lenne az iskola, meg lenne az óvoda, meg lenne a teológia, minden meg lenne. Gyülekezet már nincsen, de minden építmény már megvan. Na valahogy ez a testélyes kereszténység. És aki erre kimondja az ítéletet, hogy nem ezt kell építeni, hanem építsd a belsőt, és a többi majd jön, ott már is jön egy ellentét és ellenállás. Milyen formái vannak ezeknek az üldözésnek? Csak néhány címszavakban. Egyszerűen a legelső formája az, hogy nem fogadnak be titeket. Nem fognak befogadni titeket. Ha pedig valaki nem fogad be titeket, menjetek ki abból a városból, azt mondja az Úr Jézus. Nem fognak befogadni. Kirekesztenek. Szembeállások. Nem fogtok egyetérteni. Ellene szegülések. Jönnek a rágalmazások. Ezekhez mindegyikhez van igeves, nem akarom most ezt nektek kirészletezni. Gyalázások, szidalmazások, nyilvános megszégyenítések. Ez már komolyabb, amikor nyilvánosan megszégyenítenek valakit a hitéért. Gyűlölet, világi hatóságokkal való szembenállás, felgerjesztés, fogság, kínvallatás, bántalmazás, vagyonotok elrablása, itt már azért elég húsba vágó, halál, ugye, végül pedig gyilkosság. Hát ez a keresztény üldözés. Körülbelül ez a keresztény. Milyen részünk van ma nekünk ebből? Van valami részünk benne? Én úgy érzem, hogy nem sok. Nem sok. Pedig a keresztény üldözésnek, hogyha valakit a hite miatt elkezdenek üldözni, van haszna. Van haszna, és látja az Úr, és megengedi, néha olyan, mintha az izzó ezüstöt, vagy az izzó fémet belemártaná tűzbe Isten, ezt megengedi a népével, hogy üldözzék őket a hitükért, azért, mert ez megtisztítja Isten népét. Egyszerűen megtisztítja, és amikor keresztény üldözés van, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy ki az, aki igazán hívő, ki meddig megy el a hitben. Én mikor ezeken gondolkoztam a héten, én gondolkoztam, mi lenne akkor, hogyha nekem először is, mondjuk tegyük fel, csak nyilvánosan megszégyenítenének. Szerintem irdatlanul rosszul esne, hogyha a hitem miatt. Nagyon-nagyon fáj. Mennyire fáj ez nektek, hogyha azt mondanak rólatok egy rossz véleményt? Ha nem jót mondanak rólatok, figyeljetek, ez az ember, ez egy ilyen, ne bízz meg benne, csak ennyit mondanak rólatok. Már az embernek ott forog a kés a szívében, hetekig. És lehet, hogy ezt azért mondták rólad, nem azért, mert a munkád rossz, bármit végezzél, mert tudják rólad, hogy hívő vagy. Tudják rólad, hogy hívő vagy, ezért te nem vagy szimpatikus, ezért mondanak rólad valamit, és elkezdenek terjeszteni. Mennyire rosszul tud esni az ilyen? Ezek után hányszor fogod meggondolni, hogy beszélsz a hitedről? 10-szer is meggondolod, hogy még egyszer szóba hozod azt, hogy Jézus a Krisztus, meg hogy neked milyen hited van. Ilyenek vagyunk, ehhez vagyunk szokva. És ez még csak a kezdet, hogy rosszat mondanak rólad. De mi van akkor, hogyha elvisznek titeket a hatóságok elé? Mi van akkor, hogyha nyilvánosan mindenki előtt kirekesztenek, úgymond gettósítanak azért, mert te hívő vagy. Te is oda tartod? Te is olyan vagy. És ezért rólad nincsen társadalmilag jó vélemény. Egyre keményebb dolgok. És amikor majd a vagyonodat elrabolják, hát mondhatja valaki, hát rabolják el. Hát igen ám, de az én vagyonom nem az én vagyonom. Az én vagyonom az a feleségemé is. Az én vagyonom az a gyermekeimé is. Valamiből meg kell élni. Mit csinálsz akkor? Kemény dolgok, és ezek valóságos dolgok. Majd fogjátok látni, mindjárt mondok egy pár példát. A keresztény üldözés nagyon megpróbálja hitet. És azért gondoltam, hogy erről beszéljek nektek, hogyha esetleg ide jutunk. Vagy lesz ebben nekünk részünk ebben a földi világban, mert nagyon távolinak tűnik, de mégse annyira távoli. Ne érjen ez váratlanul bennünket, hanem vértezzük fel meg magunkat azokkal a gondolatokkal, amiket az Úr Jézus is mondott rólunk, hogy akik ezeket szenvedik, azok boldogok. És teljes örömnek tartsátok, hogyha ezek történnek veletek, mert Krisztus dicsőségében részesülhettek. Hogyan történtek ezek az üldözések gyakorlatilag? A történelem számos feljegyzéséből van ennek lejegyzése, amikor a keresztény üldözésről ugye rögtön az Úr Jézus halála után elindult, ez is körülbelül a 300 év volt az a római birodalomban, egészen pontosan megvan nekem itt a dátuma, 313-ig talán, igen, 313-ig tartott a keresztény üldözések időszaka, nagyon érdekes, négy fázisra osztható volt. És azért érdekes, ezt el fogom nektek most mondani, ezeket röviden tömören, azért érdekes ezeket a keresztény üldözés szakaszait végignézni, mert én nem fogom ezeket így kielemezni, de hogyha végig gondoljátok, ezek valamilyen szinten megismételhetik magukat a történelem folyamán. Az első ott kezdődött a keresztény üldözés, amiben az apostolok cselekedeteiben részletesen olvashatunk, mikor a zsidó vezetők alapvetően fellázadtak a kereszténység ellen, nem tudtak nagy hatást gyakorolni, mivel egy óriási nagy birodalomban, a római birodalomban éltek, annyit tudtak tenni, hogy tömegeket lázítottak fel. Az embereket felkorbácsolták, felizgatták a keresztények ellen a tömegeket, és az volt az okuk ezzel, hogy féltették a saját zsidó vallásukat. Ugyanis Pál apostol a pogányoknak nem kötelezte azt, hogy betartsák a zsidó rendelkezéseket, tudjátok. Ne egyetek vért, fúva voltál, a paráznaság, stb. Ennyi, kész. És higgyetek Krisztusban. Alapvetően az üdvösséget nem a törvények betartása teszi, vagy hozza el, hanem a Krisztusban való hit. Na, ez egy óriási ellenkezést váltott ki. Az első vértanú, ugye már is meg ott van az apostolok cselekedeteiben, István volt. Szépen őt megkövezi. A római világban igazából nem okozta gondot a keresztények nagyon sokáig. Azt lehet mondani, szinte 100 évig nem okoztak nekik gondot. Egyedül onnantól kezdett, inkább úgy kezdem el nektek mondani, hogy a római világ vallás gyakorlata, vagy a római birodalom vallás sok iránti hozzáállása, az alapvetően a türelem volt. Mindent megengedtek. Te görög vagy, görög istenekbe hiszel. Higgyél benne, de imádd a mi istenünket is. Te indiai vagy, vagy egyiptomi vagy, vagy akármilyen vagy, imádd a magad istenét, nyugodtan csinál, de imádd a mi isteneinket. Egyedül egy nép volt, aki egy különös kis rangot élvezett, ez pedig a zsidók voltak, ugyanis ők nem voltak hajlandóak imádni semmi mást. És nekik valamiért a rómaiak megadták, hogy jó, nektek nem kell imádni a római isteneket, de azért tudták őket féken tartani, és azért adhattak nekik kedvezni, mert a zsidókat kézen tudták fogni. Ott vannak Júdába, ezek mindig a zsinagógába jönnek össze, körül vannak metélve, hosszú pajeszt hordanak, látták, hogy ki a zsidó. Tudták, hogy ki a zsidó, és ezért szépen ők szemmel tudták tartani őket. És a keresztényekre is sokáig azt hitték, hogy hát ők a zsidóknak egyik ága. Onnantól kezdve kezdett szemet szúrni a kereszténység a római birodalomban, a rómaiaknak, mikor rájöttek, hogy a kereszténység az nem a zsidóság egyik ága, hanem az egy teljesen más dolog. És a keresztények, fel is írtam ezt az igét, nem nyakon csíphetők, mint a zsidók. A keresztények minden nemzetből, minden földrajzi helyen, minden népből, mindenhol vannak keresztények. És mégse asszimilálódnak bele a társadalomba. Honnan olvasom ezt fel? Figyeljetek! Van egy nép, amely elszórtan és elkülönülten él a népek között birodalmat minden tartományában. Nem? Van egy nép, amely... Eszter könyvében szerintem olyan szép, az a zsidókról van szó, nagyon szép ez a mondat. Van egy nép, amely elszórtan és elkülönülten él. Mindenütt ott vannak, de mégis elkülönültek. De mégis nyakon lehet őket csípni. A keresztényeket nem tudták nyakon csípni. Mert ők valahogy nem egy nemzetet alkottak, különböző nemzetből. És innentől kezdve kezdett a rómaiaknak igazából gondot okozni a kereszténység. Mert az ő saját birodalmuk szervezeti egységére veszélyt sejtettek meg belőle. És nem tudták őket megfogni, ezért megijedtek tőle, és elkezdtek félni. Ez volt az első szakasz. Már ekkor is úgy üldözték, megfogdosták őket, de ez még a római birodalom részére nem volt ész. nem volt a számottevő, hanem az első század végétől kezdett igazából komolyá válni a keresztények iránti gyűlölet, megüldözés, és ez egy babonás félelemből adódott. Ugyanis amikor a rómaiak elvesztettek egy-egy csatát, mikor a birodalomban kitört egy-egy betegség, vagy egy-egy járvány, katasztrófák történtek, összeomlott esetleg egy nagy ház, vagy leégett egy fél város, akkor a babonájuk, az ő istenképük azt mondta, hát ez azokért van, akik nem imádják a császárunkat. Kik ezek, akik nem imádják a császárunkat? És mindenütt ott vannak, elszórva, elkülönültek és terjednek. Hát ezek a keresztények. Ezért elkezdték a keresztényeket befogdosni, és feljelentést tenni értük. És egy teljesen szervezetlen, spontán módon elkezdték a keresztényeket kivégezni. Ez egy felolvasok nektek egy levél részletet. Érdekes. Ezt egy Trajanus császárhoz intézett levélről van szó. Keresztények ügyében folytatott törvényszéki eljáráson még soha nem vettem részt, írja ez a római ember. Ezért nem is tudom, hogy mit és milyen mértékben büntessek, vagy akár nyomoztassak. Megkérdeztem tőlük, hogy keresztények-e. Azokat, akik kereszténynek vallották magukat, másodszor és harmadszor is megkérdeztem, és büntetéssel fenyegettem őket. Akik még ezután is kitartottak, azokat kivégeztettem. Mert meggyőződtem, hogy függetlenül vallomásuk tartalmától, makacságukért és csökönyösségükért megérdemelték a büntetést. Akik kijelentették, hogy nem keresztények, és nem is voltak azok, amennyiben útmutatásom szerint istenekhez fohászkodnak, képed előtt, stb. Stb. Mit csináltak? Egyszerűen csak kaptak egy névtelen feljelentést, behívták az embert, az embereket, a keresztényeket, meg keresztény vagy? Igen. Biztos keresztény vagy? Igen. Na de ez lesz, hogyha még egyszer annak, akkor is. Hogyha már itt makacsúr ragaszkodtak, kitartottak a hitük mellett, kivégeztették őket mindenféle zokszó nélkül. Nem volt szisztematikus üldözés, egyszerűen jöttek innen-onnan mindenféle feljelentések, valószínűleg a szomszéd feljelentett a másik szomszédot, a egyik ember, aki nem volt neki szimpatikus a másikat, és egyszerűen így kezdtek egyre szaporodni ezek a keresztények általi kivégzések, mikor már szint kellett vallani. Elkezdtek terjedni a keresztények ellen a rágalmak. Mindenféle olyan dolgokat elkezdtek a keresztények ellen mondani, amelyek teljesen igaztalanok. Például, felolvasok itt is egy kis részletet. A félelem és a gyűlölet annyira erősen élt a nép lelkében, hogy a keresztények ellen a legképtelenebb vádakat is komolyan vették. Összejöveteli, ezt mondták. Összejövetelék előtt gyerekeket ölnek, utána pedig a vérüket megisszák. Egy szamárfej előtt hódolnak, varázsolnak, fajtalankodnak, feleségék vérfertőzők és adócsalók. Ezek rágalmakat nem csupán a korszak népszerű személyiségi terjesztették, hanem még belekerültek abban a korban az iskolai tananyagban is. A római iskolai tananyagban ez volt a keresztények. Megdöbbentő. Megdöbbentő. Nézzétek meg, így hatalmasodott el a keresztények elleni hadjárat. Ez tartott körülbelül 150 évig. Teljesen elszóltam. Mindenit csak jöttek, és gyűltek a felhők a kereszténységek felől. Nem voltak népszerűek, egyre elvesztették a hitelüket, hazugság, mindenféle homályos információk voltak, és aztán 249-től egy írásos rendelet született, és szervezetten elkezdték üldözni a keresztényeket. Olyan rendeletet adtak ki, miszerint minden egyes embernek meg kellett jelenni a császár szobra előtt, vagy a császár jelképező hely előtt, és áldozni kellett neki. És mikor véghez vitte ezt az áldozást, kapott egy írásos papírt ezekről a bizonylatokról, vagy csekkekről, mintha befizetted volna az adót, erre kaptál, tényleg egy papírt ott megkaptak, és több ilyen papírt fennmaradt, hogy én áldoztam, stb. És ennek meg ennek való. Akinek nem volt ilyen igazolása, onnantól kezdve az gyanús volt. Akinek nem volt igazolása, nem vállalhatott tisztségeket, nem vállalhatott műhelyeket, megnyithatott. Mindenféle olyan helyből kitiltották, ahonnan feljebb tudod jutni az életbe, vagy a társadalmi ranglétrán. Egészen odáig elfajult ez, mikor már patakokban folyt a vér az egész római birodalom területén. Óriási nagy vérengzés volt állítólag. Hát ekkor volt az, amikor a keresztényeket vitték az arénákba, állatok bőrébe belevarták. Tudjátok azt, hogy ki élve keresztre feszítették, felgyújtották őket, azt ők voltak a lámpák Néró kertjébe. Tehát szörnyű dolgokat tettek, ezen már a nép is felháborodott, és ennek hatására kezdett ez alábbhagyni. És ott volt a fordulat, mikor Konstantin harcban állt, volt egy Konstantin császár, harcban állt 313-ban az egyik ellenségével, és meg volt egy látomás, egy keresztet látott, és azt mondta egy hang neki, hogy ennek a jelében győzni fogsz. És odarakatta a pajzsára minden katonának a keresztet, és tényleg győztek, hogy ez így volt, vagy nem volt így. És innentől kezdve rendeletben megtiltották a keresztények üldözését. Érdekes dolog ez, mert nézzétek meg, azért mondtam ennektek ilyen részletesen, nézzétek meg, egészen pici dologban kezdődött. Sokszor csak innen-onnan jöttek egy pontok, és egészen addig még aztán szervezetileg kiteljesedett az egész, és mindig volt mire fogni. Soha nem azt mondták, hogy ezek milyen becsületes emberek, és hogy a világosság miatt, meg hogy ők az igazság, és az igazságot ő. Nem. Mindig volt valami politikai, mindig valami állami, valami pénzbeli, valamilyen dolog volt, amire ráfogták, hogy üldözni kell őket. Az újkorban okosabbak lettek. Rájöttek arra a népnek az irányítói, hogy a mártíromság az egy veszélyes dolog, mert minden egyes mártír vér 100 ember terem. Így fogalmazták meg. Egyszerűen az sokszorozza a hívők számát, és ezért tudatos rágalomhagyáratba kezdtek. Nagyon sok nemzetben, nagyon sok országban félremagyarázások, torzítások a keresztények ellen. És igazából, aki meg is halt a hitéért, vagy aki valamilyen kárt szenvedett a hitéért, az nem úgy volt feltüntetve, vagy a hitéért szenvedi a kárt, hanem azért, mert ő ilyen, vagy olyan, vagy amolyan ember. Mi történik a 21. században? És ezzel szeretném befejezni. Talán Pisti, ki is vetítheted azt a képet, hogy lássuk ide oldalt állok. 21. században egyes források szerint évente 100 000 keresztényt ölnek meg, csak azért, mert keresztények. Nem azért, mert rossz emberek, 100 000 keresztényt ölnek meg. Körülbelül 200 millió olyan keresztény él, akik a hitük miatt igen-igen nagy hátratételnek vannak szem kitéve. Látjátok, hát itt látszik ez a kép, ahol be van sárgítva, ott mindenütt keresztényüldözés van, ahol narancssárga, tehát sötétebb, ott nagyon komoly keresztényüldözés van. Látjátok, ott Észak-Koreát, az arab vidékeket, tehát itt gyilkosságok, kínzások és mindenféle van. Észak-Koreában állítólag legalább 50 000 keresztény él koncentrációs táborokban, mai nap. A mai nap ott kelnek fel, ott alszanak, és nem kedvező ezekben az országokban a helyzete. Egyes jelentések szerint, ahol narancssár be van, narancssárgítva, ott igen nagy eséllyel el fog tűnni a kereszténység. Tehát ott teljesen el fog tűnni a kereszténység. Mi van Európával? Hát biztosan hallottatok a finn parlamenti képviselő asszonyról, aki csak egyetlen egy dolgot tett. Keresztény üldözés? Szerintem az. Szerintem egyértelműen az. És vajon mi, akik itt élünk Magyarországon, köszépen Pisti, vajon mi, akik itt élünk Magyarországon, velünk mi történik, és mi fog ránk várni? Ez nem egy vidám igéhirdetés, vagy nem egy olyan igéhirdetés, ami felbuzdítana az ember, de azért jó, hogy erről is hallunk szerintem, hogy szembenézzünk a tényekkel. Hogy akkor megtörtént 2000 évvel ezelőtt, az nem-e fog megtörténni még egyszer. Akkor is egy hanyatló világbirodalom volt a római birodalom, akárra is nézzük, a mai társadalmi rendszer is egy hanyatló társadalmi rendszer. Nem-e lesz majd egy jó ok, akire majd fogni lehet, amit fel akarnak számolni. Mindenképpen, akik kegyesen akarnak élni Krisztusban, üldözni fogják, ezt mondja Pál apostol. De nem ezzel szeretném nektek befejezni, hanem azzal az igével, amit már fel is olvastam nektek, római levélből, ezt mondja Pál apostol. Kiválasztaná el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás? Üldözés vagy éhezés vagy mezítelenség, veszedelem vagy fegyver? Sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, mert mely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Becsüljük meg a békességet, amiben élünk. Imádkozzunk azokért a helyekért, ahol háborúságban élnek az emberek. És vértezzük fel azokkal a gondolatokkal magunkat, hogy ne érjen bennünket váratlanul, hogyha ilyen körülmények között találjuk egyszer magunkat.